Karácsony Gergely főpolgármester az Arena vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak, Exterde Tibor vagyok. A rakpartokat lezárják nyáron?
Igen.
Milyen ütemben?
Ez is egy nagyon fontos változás, amely kapcsán egyiket érdemes tanulni, többek között francia példájából, Párizs vagy Lyon példájából, hogy a városoknak egy óriási felfedezés, amikor rájönnek arra, hogy milyen csodálatos folyóik vannak. Természetesen úgy szeretnénk eljárni, hogy egy olyan időszakban tegyük meg ezt a közös kalandot, amikor ez a forgalom szempontjából nem jelent nagy kiesést. Iskolai szünetben, és úgy terveztük, hogy nagyjából augusztus 20-áig bezárólag, tehát az augusztus 20-át megelőző néhány hétben, és ott szeretnénk kulturális programokat, kiállításokat, egyfajta beach hangulatot a folyóparton kialakítani, és ennek kapcsán...
Mind a két oldalt végig, ahol...
Nem, ez most a pesti oldalra vonatkozik, és elsősorban mondjuk úgy a parlamenttől északra és délre eső területen nagyjából, nyilván a parlament környékén ott a hely hangulatához méltó programokkal, de szeretnénk, hogyha a város kipróbálná ezt a lehetőséget, és utána szeretnénk egyfajta forgalomcsillapító politikát a pesti rakparton. A budai rakpart nehezebb ügy, az ott nem nagyon van alternatív közlekedési útvonal, de a Pesten az alsó rakpartok tehermentesítése, időszakos átadása a járókelőknek, kultúrás programoknak az elképzelhető. Éppen mostanában születtek meg az ezzel kapcsolatos döntések, hamarosan ezeket kommunikálni fogjuk. Ahogy a programommal vállaltunk, időszaki lezárással kezdünk, és keressük az új rakpartok megtervezése kapcsán. Szeretnénk szintén egy társadalmi vitát arról, hogy a Széchenyi tér felújítása, amely kapcsán a tervezésnek a vele együttműködésben vagyunk a kormánnyal, a rakpartok megtervezése és a Lánchíd későbbiekben is érvényes funkciójáról szeretnénk egy szakmai társadalmi párbeszédet elindítani.
Mikor?
Hamarosan, tehát ezek mind olyan ügyek, amelyeket néhány héten belül a városvezetők látni fognak. Az ehhez szükséges online infrastruktúrát, ha úgy tetszik, ezt elindítottuk. A nagy valószínűséggel a Párizs város által kialakított ilyen részvételi, bevonó, nyílt forráskódú szoftvert fogjuk használni. Valószínűleg, bár más városok is fejlesztettek ilyeneket, Madrid, és tehát több ilyen nemzetközi példa van, és ott szeretnénk minden ügyet kirakni az ablakba, megbeszélni. Az biztos, hogy a történelmi belváros így a Budapest 150. évfordulója felé már lelkileg készülve, az azt gondolom, hogy méltatlan helyzetben van, tehát a Széchenyi tér, a rakpartok állapota és a Lánchíd, amely már évtizedek óta felgyűlemlett problémákkal küzd, és már rég fel kell volna újítanunk, ezeket csomagban érdemes újra gondolnunk, annak érdekében, hogy a történelmi belváros visszakapja azt a régi polgári világ atmoszféráját, és azt az atmoszférát, amit a 21. századi polgárok elvárnak ettől. Sokkal több zöldet szeretnénk, és csillapított forgalmat.
Szállodahajózás problémáját bevonják, mert ők az utasaikat buszoztatják a partról a hajóra, és ott parkolnak, és folyamatosan mennek a generátorok. Annak nem nagyon jó szaga van.
Valóban itt az egyik olyan konfliktus a városban, ahol a helyben lakók szempontja és a turizmus szempontja ütköznek. Én meg vagyok arról győződve, hogy hosszú távon valójában csak egy élhető városban, az helyben lakók számára is szeretett városban van a turizmusnak keresni valója, ezért azt gondolom, hogy hosszú távon van egy közös érdekünk. De rövid távon ez egy érdekkonfliktus. A főváros a rakpartra kapcsolatos jogszabályok révén tulajdonképpen egy fontos, de nem egyedüli partner, hiszen itt a hajózási társaságok, a különböző hatóságok, és hát nyilván a turizmus szereplőinek egy olyan kerekasztala kellene, ami ezt a kérdést kinyitjuk. Én azt gondolom, hogy azok a városok járnak el helyesen, amelyek a legbelsőbb részükből azért az ilyen típusú szolgáltatásokat kijebb szorítják, vagy csak egy időleges megállásra van lehetőség, és akkor a hajók egy külsőbb ponton kötnek ki, és az ott esetben visszajönnek a vendégeikért, de önmagában azt gondolom, hogy itt van tennivaló, és valóban levegőminőség szempontjából is, a folyó elérhetősége szempontjából is, városképi szempontból is ez a helyzet messze nem ideális. Nem szeretnénk ajtóst rontani a házba, tehát mi készek vagyunk a partnerségre, de ezt újra kell gondolni a városnak. A mostani helyzet szerintem nem méltó Budapesthez.
Egységes budapesti parkolás ugye hol tart? Ez az ön elődjének is rendkívül fontos témája volt a kampányban, és önnek is.
Az első lépést megtettük, az első lépés az arról szólt, hogy megszabadítottuk a fővárosi parkolási rendszert az otthon a gazdasági érdekektől, amelyek sokszor eltérítették a forrásokat. És a kerületekkel elkezdtünk egy egyeztetést, egy egységes parkolási rendszer érdekében. Ezért ez egy nagyon, nagyon nagy körültekintést igénylő feladat, tekintettel arra, hogy itt nyilván más a főváros és a kerületek pénzügyi érdeke. Jelenleg, bár egyébként ez nemzetközi értelemben nagyon ritka eset, a kerületeknél van a parkolással kapcsolatos bevétel, ami azért nagyon fontos, mert a budapesti közösségi közlekedés, ami fővárosi feladat, az mélységesen amúgy finanszírozott, és gyakorlatilag a közlekedésből származó bevételek, a legfontosabb bevételek a jegybevétel mellett természetesen, a parkolási bevételek pedig nem tudjuk ezekben használni, hiszen a fővárosnak nagyon minimális bevétele van a fővárosi tulajdonú területeken való parkolás révén. De mi elsősorban úgy tekintünk a parkolásra, mint egy közlekedés szabályozó rendszerre, illetve van egy új jelenség, amit szerintem nekünk érdemben mérlegelnünk kell, ez pedig az okos parkolás bevezetése, tehát magyarán az egy olyan parkolási szisztéma, ahol a parkolóhelyek szabad parkolóhelyek beazonosíthatóak egy applikáción keresztül a használók számára. Tehát tulajdonképpen a lemaradásunk a parkolási rendszer műszaki és szabályozási hátrányait most megpróbálnánk két lépést előre lépni és elindítani egy abba az irányba gondolkodást, hogy csökkentsük az autóhasználatot, ami abból származik, hogy a parkolóhelyeket keresünk. Ma már viszonylag olcsó szenzoros vagy kamerás rendszerekkel lehet egy okos parkolási rendszert elindítani.
A parkolóházakban ez már létező dolog.
Igen, és közterületeken is egyre több helyen létezik. Én azt is gondolom, hogy a fővárosnak dolga az, hogy kinyissa a gondolkodás területét abban az értelemben, hogy a magán tulajdonban lévő parkolóhelyek kapcsán is lehet valamilyen okos gondolkodás. Van egy, mondjuk egy nagy bútoráruház, egy nagy kapacitású P-puszer parkolóval, ami gyakorlatilag csak hétvégén van tele. Hétközben, amikor egyébként pedig klasszikus körzeti parkolási igény van, akkor pedig tök üresen áll. Ilyen típusú együttműködéseket pont az okos parkolás bevezetése révén lehet, hogy ki tudnánk alakítani. Tehát ez egy olyan ügy, ahol megtettük az első lépéseket, az egyik első döntésünk volt, hogy gyakorlatilag önkormányzati cégek kezébe visszaadtuk a parkolási üzemeltetési kérdéseket, csökkentettük az önkormányzatok általi beruházási költséget azzal, hogy a kevesebb parkolórát kelljen vásárolni egy új övezet kialakítás esetén, ami két szempontból is fontos. Egyrészt az egyszeri kiadás az jóval kisebb, azért ezek méredrága eszközökkel a parkolóautomaták, részben pedig ugye ezeknek a műszaki üzemeltetése is nagyon sok pénzbe kerül, és a mobil parkolás már a város bizonyos pontjai 80-85%-nál tart, tehát ma már ezeknek a jelentősége csökken. Ezen az úton kell tovább mennünk, az okos technikákat használni, kiszorítani betűnni azokat a lyukakat, ahol elfogyik a közpénz, és valamilyen módon elkezdeni gondolkodni abban, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtsunk, vagy olyan együttműködési partnerségi viszonyokat alakítsunk ki, akár magán parkolóházakkal is, amelyek mind a város, mind pedig az adott gazdasági társaság számára és az autós társaság számára hasznokkal járnak.
Az okos technikákkal mindenki látni fogja a másiknak is a foglaltságát, következésképpen a bevételeit is fogja látni.
Hát az nagyon helyes, hogyha látjuk a bevételeiket. Tehát az okos parkolásnak egy nem az elsőleges célja az, hogy megkönnyítse a parkolóhelyek megtalálását, és az is lehet, hogy valaki városrészben már be se hajt, mert látni fogja azt, hogy ott bizony nincs parkolóhely, és sem időt, sem benzint, sem pedig más nem fog arra szánni, hogy feleslegesen cirkáljon az új parkoló érdekében. De ez azt is jelenti, hogy a parkolási bevételek nagyon transzparensen követhetőek. Szerintem ez egy olyan irány, ami mellett érdemes a fővárosnak elköteleződnie. Nyilván látnunk kell a kiadások, bevételek összességeit, de azt gondolom, hogy akkor most lépjünk nagyot, és ez az új rendszer, ez legyen abban az értelemben egységes, hogy az autós, a parkoló polgár számára ez egy egységes rendszernek tűnjön, de a kerületeknek az a jogos igénye, hogy a mostani bevételeik ne csökkenjenek. Én szívesen el tudnék képzelni egy olyan rendszert, amiben minden bevétel a fővárosnál van, hiszen főfogámesterként nyilván magam felé húz, vagy a főváros felé húz a kezem, de nyilván a kerületek ilyet nem fognak támogatni, velük szemben ezeket a reformokat nem is tudjuk megtenni. De a lényeg az, hogy itt hogy sokkal transzparensebb, több rugalmasabb, több lehetőséget biztosító, és a forgalomcsillapítás eszközeit hatékonyan szolgáló rendszerre van szükségünk. Az első lépéseket megtettük, most nagyjából egy koncepcióalkotási időszak következik, és itt azt gondolom, hogy nagyjából a jövő évben fogunk tudni nagyokat lépni ezen a területen.
Mi volt az oka annak, hogy a városüzemeltetési holdingra ilyen rövid határidővel írtak ki pályázatot, ahol általában senki nem a jelölt személyét, szakmai alkalmasságát bírálta, hanem ezt a 3 napot?
Én többre emlékszem, de lehet, hogy én emlékszem rosszul, ön egy felkészült újságíró, tehát valószínűleg én nem emlékszem rosszul.
Beleégett ez a 3 nap, de mindenki a rövid határidő.
Én többre emlékszem. Az volt a célunk, hogy a városüzemeltetési holding vezetője részt vegyen a többi cég kiválasztásában, és ezért róla kellett elsőnek döntenünk. Én azt gondolom, hogy eddig nem volt ilyen pályázat, tehát most azért értékeljük azt, hogy volt ilyen, és valóban egy olyan cégvezetőnk van, aki nagyon-nagyon komoly nemzetközi, nemzetközi cégeket átvilágító és tanácsadó cégnél dolgozott, tehát nagyon komoly szakmai tapasztalattal érkezett a városba, és azt a fajta szemléletet, hogy a város cégei egyfajta közös szolgáltató portfólió részeként működjenek, például legyen a fővárosi cégek számára egy közös ügyfélszolgálati rendszer, ezeket a munkákat elkezdtük, már csak azért is, mert bár nincs olyan célunk, hogy ezekből a cégekből feltétlenül több bevétel legyen a fővárosnak, hiszen a központi árszabályozás ezt nem is nagyon teszi lehetővé, de a nagyon hatékonyabb működés az lehetővé teszi, hogy magasabb szolgáltatási színvonalat tudjunk elérni. Ebben a holdingnak nagyon komoly szerepe lehet.
Szabadtéri Színház vezetői pályázatával mi volt a baj? Ott azt mondta, hogy nem személyi probléma volt.
A Szabadtéri Színház pályázatán kapcsán azért hoztuk azt a döntést, hogy új pályázatot írunk ki, mert szerettük volna újra gondolni a 3 fővárosi intézmény, a Szabadtéri Színház, a Fesztiválközpont és a Budapesti Városarcolati Kft. Együttműködését. Ez végül is arra vezetett minket, hogy ezt a 3 sok párhuzamossággal működő céget valamilyen közös irányba vigyük. Ugye közben a színháztörvény jelenesen átalakult, és ez egy megnehezíti azt, hogy a Szabadtéri Színház kapcsán szóval a gondolataink szabadságát egy kicsit korlátozó döntések születtek, de lényeg az, hogy ki van írva a pályázat, több pályázó is van, ezeket a szakmai bizottságok meghallgatták. Én úgy tudom, hogy a pályázók hozzájárultak ahhoz, hogy a pályázatok nyilvános legyen, tehát lehet majd követni azt, hogy ki milyen szakmai tartalommal lépett a bíráló bizottság elé, és a főváros szakmai döntést fog hozni ebben az ügyben. Ezzel párhuzamosan a színházak finanszírozásáról is tárgyalunk a kormánnyal, és ez a két folyamat egybe kell, hogy kapcsolódjon, hiszen a finanszírozás kérdése az most lóg a levegőben, és azért a tavalyi évben a fővárosi önkormányzat a különböző csatornákon, de mégis közel 6-7 milliárd forintot kapott a fővárosi színházak finanszírozására. Nyilván nagyon nem mindegy. Ez egy akkora összeg, ami kapcsán minden bizonytalanság az nagyon káros. Ezért szeretnénk ezeket a tárgyalásokat hamarosan lezárni.
Váltotta már szót a Budapestet képviselő Jábor Benedekkel, aki Novák Katalin és Silvio Berlusconi közös fényképét látva egy unga-bunga partit is tartalmazó tweetet tett közzé.
Beszéltem erről, már nem erről beszéltünk a legtöbbet, hanem arról, hogy hogyan tudunk lobbizni közvetlen brüsszeli forrásokért, és ez a munka jól áll, és azt gondolom, hogy komoly eredményekről tudunk majd beszámolni. Egyébként ironikus bejegyzést nem tekintem Jábor Benedeknek brüsszeli munkájának a részeként, ezt az ő, hogy mondjam, írói munkásságának a részeként tudom elképzelni. Nem állítom, hogy nem volt egy kicsit pimasz ez a bejegyzés, de azért azt gondolom, hogy azért ez egy éles konfliktus, hogy Berlusconi, hogy mondjam, életvitele az nem feltétlenül a keresztény családmodellbe illeszkedik szorosan, és akkor nagyon finoman fogalmaztam.
Említettem, amikor először volt a mi műsorunkban főpolgármesterként, hogy nem lesz politikai zsákmányszerzés, de a bizalom és a szakmai alkalmasság együttese tesz valakit arra alkalmassá, hogy budapesti céget vezessen. Az hogy dölt el, hogy az ország egyik legismertebb televíziósa, Vágó István, a BKV járműjavítónál lesz FB tag minimálbérét?
Hát nézze, a politikai zsákmányszerzés... Ezt tartom, tehát a fővárosi cégek vezetésénél a szakmai alkalmasságot nézzük, de a fővárosi cégek felügyelő bizottsága vagy igazgató tanácsai, azok nem a menedzsment részei, hanem a tulajdonosi képviselet részét látják el. Tehát a felügyelő bizottságokba a frakciók 30 éves szokások szerint a frakciók delegátjai kerültek be. Vágó István egyébként önkormányzati képviselő hosszú évek óta, tehát van nem csak vízmesteri, hanem önkormányzati politikai tapasztalata is van. És én azt gondolom, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása az egy politikai feladat, a cégek vezetése meg egy szakmai feladat, és ezért a kettő élesen elválik egymástól. Egyébként a BKV jelenlegi vezetője az előző ciklusban is vezette a céget. Nem könnyű a BKV-t vezetni, tehát ez egy nagyon nagy cég, és sok kihívásokkal teli, de bizalmat szavazott az Újváros vezetés a korábbi vezérigazgatónak, és igyekszünk, drukkolunk neki, hogy például a mostani béralkuban, illetve a fővárosi vezetés által eltervezett fejlesztésekben sikeres tudjon lenni.
Milyen elvek szerint fog az eldőlni, hogy a kormánnyal kötött megállapodásból származó egészségügyi fejlesztésre szánt pénzt, azt hogyan osztják el eszközbeszerzésre, működtetésre, felújításra, amortizációra, meg még minden sok mindenre?
Ugye itt három szereplő van ebben a történetben. Van a kormány, van a főváros és vannak a kerületek. Maguk a kerületek közvetlenül fognak szerződni a kormánnyal a felhasználás, a források felhasználásáról. Mi azt tartottuk nagyon fontosnak, és ebben sikerül kompromisszumra jutnunk, hogy a főváros meg fog kapni ebből az idei nagyjából 10 milliárdos keretből 2 milliárd forintot, abból a célból, hogy plusz kapacitásokat tudjunk vásárolni egy nagyon-nagyon fontos területen, ez pedig a daganatgyanús megbetegedéseknek a nagy diagnosztikai, tehát praktikusan CT és MR vizsgálatai. Itt az a nemzetközi standard, hogy nem lesz várólista. Tehát, hogyha valakinél egy halálos kor gyanúja merül föl, és ezt ki lehet zárni, vagy meg lehet erősíteni egy nagy diagnosztikai vizsgálattal, akkor ott nem tolerálható az, hogy várólista van. Praktikusan az a nemzetközi elvárás, hogy a beutalás és a lelet kiadása között 10 napnál több nem telhet el. Budapesten van olyan kerület, ahol ez működik, és van olyan kerület, ahol ennek a háromszorosa az idő szükséges.
Ezért vásárolnak kapacitást, ahol a háromszorosa?
Igen. Tehát tulajdonképpen ezt a bizonyos 2 milliárdot nem arra költjük, hogy új eszközöket vásároljunk. Ezt a 2 milliárdot arra költjük, hogy új plusz kapacitást vásároljunk, részben a kerületeknél már ott lévő eszközöknek a plusz finanszírozásában. Tehát ez is végső soron a kerületekhez landol ez a pénz. Ennek a koordinációt azonban egy összbudapesti szempont alapján fogjuk elvégezni. És ezen kívül a kerületek kaptak most nagyjából, összességében nagyjából 8 milliárd forintnyi támogatást, és elsősorban azt az igényt, azt a szempontrendszert fogadtuk el, hogy egyrészt azok a kerületek kaptak most forrást, akik korábban nem kaptak egyáltalán, tehát mondjuk a Ferencváros vagy Kispest korábban az Egészséges Budapest program nem kapott támogatást, most őket vettük előre. Ez volt az egyik szempont. A másik szempont az, hogy a fejlesztési igények közül elsősorban azokat tudtuk most támogatni, amelyek nem épületfeljutásról szólnak, hanem diagnosztikai eszközök beszerzéséről. Hiszen ha ki van festve egy korterem, de nincsen benne röntgen, akkor nem mondjuk sokkal beljebb. Ezeket a szempontokat vettük igénybe. És én tudom, hogy mivel nem jutottunk sorra, nem kapott minden kerület, tehát például a 11. kerület vagy a 13. kerület most ebben a körben nem jutott forráshoz, de a jövő évben természetesen az egész 5 éves programot, hiszen 5 év alatt 50 milliárd forint áll rendelkezésre a megállapodás szerint, ezt úgy fogjuk nézni, hogy minden kerület a méltányolható igényeit ki tudja, meg
de
tudja
de
kapni.
Kell minden kerület, azért Budapest nem akkora, mint az egész Alaszka, tehát át lehet menni a másik kerületbe.
Persze, azért mondom, hogy itt mi a budapesti fővárosi önkormányzat azt tekinti a feladatának, hogy valamilyen szinten koordinálja a kerületek által működtetett járóbetegellátást, és ebben nagyon nagy nyitottságot mutatnak az önkormányzatok, az önkormányzati egészségügyi intézmények vezetői, hogy egy egységes ellátárendszert tudjunk kialakítani. Igazából ma nincs olyan szereplő, aki Budapest egész a szempontjából ránézne az egészségügyre, és bár a törvény nem ad nekünk ilyen jogkört vagy feladatot, de mi azt gondoljuk, hogy ezt a munkát, ha valaki el tudja végezni, az a fővárosi önkormányzat, ezért egy alulról jövő partnerségi rendszer szeretnénk kialakítani, tehát nincsen semmi kényszer ebben, de szeretnénk együttműködni a kerületi járóbetegellátó intézményekkel azért, hogy például a várólistákat úgy tudjuk csökkenteni, vagy a szakember hiányból adódó problémákat úgy tudjuk egy részben legalább orvosolni, hogy tudomásul vesszük azt, hogy bizonyos kerületek bizonyos szolgáltatásokban erősebbek, másoknak több problémái vannak, és így egy nagy budapesti összképet ki tudunk alakítani. Sajnos az ideális világban itt újra kéne gondolni egy csomó állami szabályozást is. Mi erre teszünk javaslatot, de ez a finanszírozás sajnos jelenleg olyan, amilyen. Zuglói polgármesterként pontosan tudom, hogy mondjuk az ősvezértérű rendelő intézetnek a betegköre az nem zuglói, tehát ott rengeteg beteg jár, aki nem zuglóiak. Mégis a zuglói önkormányzat évi 500 000 forintot fordított a működés finanszírozására, aminek nagyjából a fele egyébként nem zuglói polgárokra esett. Tehát ezek így nem átgondolt dolgok. Mi szeretnénk egy ilyen koordinációs irányba ellépni. Nem a kerületek lovására, hanem a kerületek érdekében is.
Honnan fogják tudni, hogy ez sikerült? Ha a daganatos betegek száma jelentősen csökken, mert időben elkapták?
Hát végsősorban az a célunk, hogy a daganatos megbetegedéseknek a gyógyulási rátáját növeljük, mégpedig azáltal, hogy hamarabb tudunk diagnosztizálni, hogy ezeket a betegségeket. Sajnos éppen nem olyan régen jelent meg egy statisztika, ami arról szól, hogy Magyarország az utolsó helyen áll az Európai Unióban a rákos megbetegedésekkel szembeni küzdelemben. Tehát itt szó szerint emberéletekről van szó, és sikerült a kormányt meggyőznünk arról, hogy működési típusú finanszírozásban is partnerek legyenek. Nyilván a várólistákon az első visszajelzés, az első pozitív jel az lehet, hogyha valóban csökkennek a várólisták, amely kapcsán nyilván nagyon fontos, hogy pontos statisztikákkal rendelkezzünk, de mi föl fogunk állítani egy ilyen koordinációs csapatot, amely tudja mérni a beavatkozás hatékonyságát. Mi azt reméljük, hogy az év végére el tudjuk mondani azt, hogy megszűntek a várólisták.
Nagyon érdekes vita bontakozott ki a kerékbilincselés és lopóautós ügyben ön között, Fürjes Balázs és Vitézi Dávid között. Mi a szabály most? Mikor és hol lehet kerékbilincselni? Hol lehet két lámpás lopóautóval, hol lehet sárga lámpás lopóautóval elvinni egy autót?
Én azt gondolom, hogy itt nem vita van, itt félreértés van. Illetve a vita fenntartásának a szándéka bizonyos értelemben. Hiszen a kormánypárti politikusok megszólalásait azt a költségvetés tervezetében 15 millió forinttal szereplő bevétel igazolja, ami néhány ezer kerékbilincselésből összejöhet. Én azt direkt megkértem a kollégáimat, hogy nézzék meg, hogy mik a számok. Tavaly évben is volt kerékbilincselés Budapesten. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha egy illegálisan parkoló autó a közösségi közlekedés útjában van, akkor az nyilvánvalóan teljes mértékben tilos, és nem is alkalmazok a kerékbilincselés, hiszen ott nem az a cél, hogy megbüntessük az autóst, és szankció legyen a szabálytalan parkolásnak, hanem azt, hogy nagyon gyorsan elvigyük az útból. Ilyenkor bármilyen színű lopóautók jöhetnek. Ezek nyilván a hatósági szabályozás egy bonyolult ügy. Mi maximálisan egyetértünk azzal, hogy kevés károsabb dolog van, mint közösségi közlekedést megakadályozó módon parkolni. Tehát ez a legnagyobb rossz fejség, amit egy városban el lehet követni. De vannak olyan esetek, zöldfelten való parkolás, vagy más kirívó szabálysértések. Mondjuk például a Városligetben a zöldfelten parkoló teherautó, az kapjon kerékbilincset, már bocsánat, mert azt nem fogjuk tudni elszállítani, és azért, hogy ennek nincsen következménye, azért azzal ne redekszkedjünk be. De a kerékbilincs az egy kivételt erősítő szabály, és a szabály az az, hogy a szabálytalanul parkoló autók esetében az indokolt mértékű büntetést, vagy adott esetben az azonnali elszállítást kell kezdeményezni. Nincs itt vita közöttünk, tehát én tényleg igyekszem nem felvenni a kesztyűt, néha muszáj reagálnom, hogyha valótlan állítások hangoznak el. Nem gondolom, hogy bárki rossz összemű, de önmagában az, hogy a költségvetésünkben szerepel egy minimális összeg bevételből a kerékbilincsezésből, abból nem következik az, hogy nyakfog a főre kerékbilincsezni fogunk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely Budapest főváros főpolgármestere volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő és Dibányász Gergő felelős szerkesztők, valamint Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.